Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy látjátok, az előadás címe Én és a másik, és az adta az ötletet az egész előadáshoz, hogy konkrétan ezzel foglalkozzak, hogy nagyon régóta visszatérő téma a science fiction elemzése kapcsán az, hogy a mindenféle nemi szerepek, társadalmi dolgok változásait milyen jól lehet a sci-fiben vizsgálni, hiszen pont az a lényege a sci-finek sok szempontból, hogy ez egy gondolatkísérlet. El lehet képzelni olyan helyeket, világokat, dolgokat, amik a mi jelenlegi világunkban nem léteznek, és ez nyilván lehetséges úgy, hogy elképzelünk egy bolygót, ahol más a biológia, lehetséges az, hogy elképzelünk olyan technikai eszközöket, amik nincsenek, és lehetséges az is, hogy azokat a társadalmi helyzeteket, amiket a Földről jól ismerünk, ezeket borítjuk föl, vagy csavarjuk teljesen a science fictionben. És már a 70-es években föltűnt az embereknek, hogy ebbe a társadalmi szerepbe, ami tök jól ki lehet forgatni a sci-fivel, ebben milyen nagy szerepen beletartozik a nemi szerep, illetve az, amit idegen szóval mi gendernek hívunk. Egy nagyon rövid, ígérem nagyon rövid elméleti háttér ez az egészhez. Azért az a cím, hogy én és a másik, és hogy a másik, az nagyon sokáig a nő volt a kultúrában. Ugye mi most általában a zsidó-keresztény gyökerű nyugati kultúrában gondolkozunk, és akkor azt mondjuk, hogy az én, az alapbeállítottság, az ember, az fehér és férfi, és a másik ehhez képest. A másik szerepébe kezdettől nagyon hamar került a nő, mint egy ellentét párja ennek, vagy mint a másik ez a bizonyos énhez képest. Ennél ez adja az előadásnak a címét, vagy az alapvető gondolatkörét, de kicsit ki fogunk térni majd arra, hogy az, hogy más, ez mennyiféle módon lehetséges, hogy valaki más, és hogy a férfin belül is lehet más, hogy ennek mennyi értelmezése lehetséges. De alapvetően ez az én és a másik, ez olyan alapvető kettősség, mint az, hogy vad vagy civilizált, vagy az, hogy jó és rossz, tehát ez egy nagyon alapvető dihotómiája a gondolkodásunknak. Magát azt a gondolatot, hogy a nem, az, hogy valaki férfi vagy nő, ez nagyon egyszerűnek tűnik így elsőre, megszületik valaki, az orvos oda néz, és akkor nagy büszkén mondja apunak vagy anyunak, hogy kisfiú vagy kislány. Ez idáig teljesen rendben is van. A 20. század közepén kezdtek azon gondolkozni szociológusok, hogy mindez nagyon szép, de hogy alapvetően azért az, hogy mondjuk az Adél ruhában van, én nadrágot viselek, Sándornak nincsen fülbevalója, ezeknek a dolgoknak lehet, hogy nincsen közük ahhoz, hogy milyen nemi szervvel születtünk. Ez az egész gondolatkör, ez a 20. század közepén kezdett kérdés lenni. Az egyik első kiemelkedő alakja Simone de Beauvoir, aki írt egy könyvet, aminek kifejezetten a nők ről, és ő kezdje lesz fejtegetni, hogy akkor ez egy valójában egy nagyon érdekes kérdés, mert rohadtul nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnne. És akkor alapvetően azóta ez egy nagyon felkapott téma lett. A gender szót én azért szeretem használni, mert a társadalmi nem az hosszú. A gender meg egy ilyen kényelmesen, jólesően rövid sző ugyanerre, a jelentése valójában ugyanaz, mindaz az összessége annak, hogy férfiak vagy nők vagyunk, amit a kultúrából tanulunk. Tehát minden olyasmi, ami nem biológilag determinált, hanem mi tanuljuk, vagy az adott kultúrkörben az a szokás, és a gendernek a legfontosabb vonása az, hogy időben, helyben, tehát az időt a helyet tekintve, és szociokulturálisan determinált, tehát hogy amit mondjuk én most nőiesnek gondolok, hogy nem tudom, a piros szín az inkább a nőkre jellemző, az a 19. századig a férfiak hordtak inkább pirosat, mert az a bátorságnak a színe, és a nők hordták a kéket, mert a kék a Szűz Mária színe. Vagy mit tudom én, nagyon sokáig a fiúk hordtak szoknyát gyerekkorunkban. Amikor a magas sarkút bevezették, magas sarkú divatba jött, férfiak hordtak magas sarkút, a társadalmi rangjuk emelésére hordtak ők magas sarkú cipőt egyébként. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint elsőre látszik. És ehhez kapcsolódik két fogalom, illetve két és fél fogalom, a harmadikra vissza fogok térni. Az egyik a feminizmus, hogy valahogy úgy alakult ez a gender dolog, hogy a leghangsúlyosabban a nők helyzetével kezdtek foglalkozni a II. Világháború után. Ugyanakkor az, hogy a női szerepek, hogy nőként hogyan viselkedünk, nem csak az változik, hanem az is, hogy a férfiak hogyan viselkednek, a férfi szerepek hogyan változnak. Erre ki fogok térni majd egyébként egy kicsit később a konkrét szereplőknél, hogy már az sem olyan egyértelmű, hogy amit a férfi szerepnek tartottunk 100 évvel ezelőtt, az bizony most már lehet, hogy egészen másként működik. És itt jön vissza az, hogy a sci-fi különösen izgalmas, mert hányféle dolgot ki lehet találni, nem is biztos, hogy két nemű kell, hogy legyen, lehet hadbiológiai neme is, lehet ilyen is, olyan is, lehet bármi, ugyanúgy, ahogy lehet űrhajó is, meg speciális bolygó is. Egyébként nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy különösen a feminizmus terén megtermékenyítő a sci-fi a 70-es években, a már említett Ursula Le Guin például a feminista science fictionnek az egyik legnagyobb írója. És akkor a Csillagkapuról csak úgy néhány. Az adatok, számok van. Ha mindenki ismeri, akkor abban nem mennék részletesen bele, mindannyit ők találnak egy csillagkaput, és kiderül, hogy a csillagkapun keresztül mindenféle más bolygókra lehet eljutni, és ezt a csillagkaput az ősöknek nevezett faj építette, és ők hagyták ránk, és akkor találnak egy csillagkaput a Földön, rájönnek, hogy hogy kell használni, és attól kezdve rengeteg helyre el tudnak jutni. Összesen 390 epizód, 3 mozifilm, az animációs az, amit nem ismerek, illetve a Stargate Origins az egy speciális dolog, mert az ilyen webseriesnek indult, azt a YouTube-on meg hasonló helyeket lehet megnézni, ilyen 12-14 perces részek, 10 rész, egy évad, 10 rész, és azt hiszem 10 pár percesek a részek, tehát csak így tényleg internetre van tervezve a sorozat. Ahogy mondtam, ennek a férfi-női dolognak az egyik legérdekesebb vonása, hogy mindig attól függ, hogy éppen milyen korszakban vagyunk, milyen országban vagyunk, milyen kultúrában vagyunk, és egy ilyen hosszú sorozat, mint a Csillagkapu, ez például arra is alkalmas, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk milyen volt egy nő dolga a Csillagkapu első részében, 1997-ben, milyen volt mondjuk 2004-ben, vagy mondjuk milyen 2009-2011-ben, ez rövid időszak, tehát nem egy nagyon hosszú, nem évtizedekről beszélünk, de már így látni fogjuk, hogy milyen érdekesen változik az, hogy mit képzelünk arról, hogy hogyan kéne a szereplőknek viselkedniük. Egy kis, nagyon egyszerű összefoglalás. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a többi bolygó, amire elmennek a csillagkapun keresztül, azoknak a jó részét emberek lakják, vagy legalábbis emberek leszármazottai lakják, tehát humanoid életformák vannak. Nagyon érdekes, hogy összehasonlítva a többi science fiction sorozathoz, a nemek kérdésében a csillagkapu kifejezetten konzervatív. Nem találkozunk több nemű, vagy ilyen szempontból különleges fajokkal. Az egy dolog, hogy a földi eredetű bolygókon, akik a Földtől származtak, hogy nyilván a biológiájuk nem változott meg jelentősen, de még egy Star Trekben vagy egy Doctor Who-ban emlegetnek olyan fajt, aminek 16 féle biológiai neme van, és nem tudom. Itt ez ilyen szempontból viszonylag következetes, hogy a földi eredetű világok azoknál egyértelműen így működik. A nem földi lényeknél, az idegeneknél, ott egy picit bonyolultabb a dolog. Én nekem, ha valaki letisztázza, hogy a Goldokkal mi a helyzet, azért hálás leszek. Végignéztem egy csomó részt, és szerintem csúful ellentmondanak saját maguknak a különböző részekben. Tehát a királynő, lárva, nem nő, nem. Tehát hogy maradjunk annyiban, hogy a Goldok esetében abban, hogy akkor mondjuk hogy szaporodnak, meg hogy van a férfi, meg a nő, meg mit kell csinálniuk, elég nagy ellentmondások vannak a sorozatban, úgy a saját rendszerükön belül. Az Asgardok egy fokkal érdekesebbek, ott. Hát talán a hangjuk magassága jelent minimális különbséget, de ott nem tudjuk őket megkülönböztetni. Mindegyik skandináv istenekről kapta a nevét, tehát még az sincsen, hogy valakinek női neve van. Ott van olyan szereplő, akit én nőnek tekintettem, ahogy ott beszél, de csak azért, mert egy picit magasabb hangja volt. Ez az én nem PC sztereotípiám, hogyha egy picit magasabb hangja van, akkor lehet, hogy egy női Asgard volt, de egyáltalán nem derül ki, hogy ők egyáltalán milyen neműek, és tudjuk, hogy klónozással szaporodnak, tehát esetünkben ez egy értelmetlen kérdés is. A replikátorok ugye miután mesterségesen készülnek, ez megint egy érdekes helyzet, ott pont úgy születnek mindig, hogy Ádám létrehozza Évát, Éva létrehozza Ádámot, majd Ádám létrehozza Évát, tehát mindig egy férfi, egy nő hozza létre egymást, egy nagyon sajátos, és egy nő hozza létre ugye a replikátorokat, tehát van egy, hát Mother of the Dragons helyett van egy Mother of the Replicators, és ő hozza létre őket, és mindig így párban jönnek egymás után létre, hogy egy hím és egy nő van köztük. Nyilván az esetükben a szaporodásnak ez semmi köze nincsen, csak a fizikai megjelenésükben. Ami szintén érdekes, hogy a földi társadalmak rendszerét, azokat elvittük a csillagkapun túlra is, mert majdnem minden társadalom patriarchális, amit látunk a csillagkapuban. Ez is nagyon érdekes, messze nem kéne így lennie, a Star Trekben nincs így, a Dr. Who-ban nincs így. Ahogy mondtam, a csillagkapu bizonyos szempontból rendkívül konzervatív, hogy még az idegen fajok is, Noxok, nem teszem, de hogy általában azt tapasztaljuk, hogy vannak azért erős nők. Tehát mondjuk a Daniel Jackson felesége, a Nox szónok, vagy a vezető szónok, akivel tárgyalnak, látunk erős nőket, de alapvetően a társadalmak patriarchálisak, férfi központúak. Erre van egy kedvenc részem egyébként, ha valaki nőként nagyokat akar pislogni egy epizódon, akkor javaslom az első évad harmadik részét, nagyon korai résztől beszélgetünk, az Emancipáció című részt, ahol sikerül a csékelynek eljutni egy bolygóra, ami valamilyen mongol sztyeppei törzs leszármazottai élnek azon a bolygón, és szigorúan rettenetesen durván patriarchális társadalomban élnek, annyira, hogy közik a Samantha Carterrel, hogy hogy néz ki, egy nő nem lehet nadrágban, most azonnal húzzon a többi nő közé, és öltözzön föl ilyen szép, az arcát eltakaró, gyönyörű ruhába, és ne is szólhat a férfiakhoz, tehát ott elég hamar kidől, mi a világnak a rendje, nem szólhat egy nő, ha nem kérdezik. A közelébe sem mehet egy férfinak, hogyha nem kért engedélyt arra, hogy a férfi közelébe mehessen. Ja, az, hogy ő dönti el, hogy kihez megy férhez, vagy ilyesmi, hát nyilvánvaló módon nem. Azt, hogy kivel, ki az, aki nemi közösülést szeretne vele, abban sincsen beleszólása, tehát azt, amit mi ma simán nemi erőszaknak tekintünk, az ott a társadalom rendje, hiszen a nő egy eszköz, egy tárgy, vagy egy fizetőeszköz ad abszurdum, vagy ilyesmi, és képzeljük el, hogy Samantha Carter csöppen bele ebbe a helyzetbe, hogy akkor most neki egy teljes testét eltakaró ruhában kell a szempilláját rebegtetnie, úgy, ahogy az adott társadalom szerint ezt egy nőnek illene. Zárójel, van igazság a világon, utána ő puszta kézzel egy ilyen késes csatában legyőzi a férfi törzsfőnököt, tehát hogy hamar kiderül, hogy azért nem feltétlenül kell ennek így lennie. Egyébként nagyon jó rész.
Nem igazságban forgatunk
egyébként. Oké.
Az előző etapon, még végig azon gondolkoztam, van antropomorf faj, a rituk. Ők ilyen rovaraltak.
Igen.
Viszont ott is, aki segítséget kér a csillagkaputól, aki létrehozza azt a kis emberkormányt és
kormányokat,
az is nőnemű anya.
Aha.
Ő, tehát
nőnemű,
viszont antropomorf, tehát egyáltalán nem
ember. Aha. Erre így hirtelen nem emlékeztem.
Nem látható, nem lehet,
tudom, oké, akkor így emlékszem.
Igen,
azok a pókforma valamik. Jó, én ezt a részt sosem néztem szívesen, mert pókok, tehát hogy nem nézek olyat, ahol láthatatlan pókok vannak. Tehát,
hogy...
Egy kis visszatekintés ehhez, hogy úgy általában a sci-fi, vagyom mondjuk itt a nemek aránya nem ezt tükrözi, de hogy a sci-fi történetileg inkább a fiúknak, inkább fiús zsáner volt. Ez így a 20-as években, amikor kialakult Amerikában a sci-finek az a formája, amiből aztán a milyen kinőtt, a Ponyva magazinok, Astounding Stories, Amazing Stories, stb., akkor ennek a célközönség alapvetően a fiatal férfiak voltak, kamaszfűk fiatal férfiak, és ez nagyon sokáig meglátszott abban, hogy a science fiction úgy általában kezeli a női nemet, tehát a klasszikus, nagyon korai sci-fikben egy nő szerepe, az gyakorlatilag, hát mondjuk három dologban nagyjából véget is ért, ebből a legfontosabb az, hogy ő a damsel in distress, a megmentésre váró hölgy, aki aztán a hős széles vállára borulva hálálkodhat, amiért meg lett mentve, illetve a reward, a jutalom valamiért, tehát ő volt a megszerezhető jutalom egy adott helyzetben, illetve aki látta, most ide nem tettünk be, de aki látott korabeli címlapokat, az azt is tudja, hogy sok esetben úgynevezett ilyen eye-candy-ként, a szemnek szóló cukorkaként, a férfiaknak szóló élvezetként ábrázolták a nőket, aminek a legfontosabb jellemzője az volt, hogy lehetőleg legyen rajta kevés ruha, és lehetőleg legyen nagyon nagy a melle. Ez a két dolog, ez így alapvető volt a nők ábrázolásában, és nyilván egyik sem a nő történetben betöltött szerepét és szellemi képességeit hangsúlyozta. Tehát, hogy ezt azért érezzük ebből. Egyébként ez a második világháború után változott meg. Ha mondjuk valaki ilyen szemmel olvassa végig Asimov regényeit, még azon is meg tud lepődni, hogy így a női szereplők száma az így konvergál a nullához konkrétan. Tehát, hogy ez utána kezdett megváltozni erősen, hogy akkor kezdett igény lenni a női karakterekre. És akkor az, hogy is van a női karakterekkel, egy nagyon népszerű teszt, az úgynevezett Bechdel teszt, egy Alison Bechdel nevű amerikai képregényrajzoló találta ki, és valójában ő az egész úgy indult, hogy ő egy barátnőjének azt mondta, hogy ezt a szarfiús filmet ő nem hajlandó megnézni, és elkezdtek vitatkozni azon, hogy akkor mit jelent az, hogy nőbarát egy film, vagy hogy női egy film, és erre találta ki az Alison Bechdel azt a bizonyos Bechdel tesztet, hogy ő akkor tekint egy filmet nőbarátnak, ha van benne legalább két női szereplő. Ez a két női szereplő beszél egymással, és beszél egymással bármi másról, ami nem a férfiak. Tehát, hogy ez egyfajta tesztje annak, hogy akkor ez a film, ez nőbarát-e. És ott látszik a statisztika fönt, a Stargate első évadában, az SG-1 első évadában a beszélő szereplők 24%-a nő, az Atlantisban közel a 30-hoz. Az SG-1-ben nem számoltam végig, az első évad elég volt, de úgy mutatja nagyjából az arányokat. Egyébként ez érdemes tudni azt, hogy minden évben csinál egy amerikai ilyen feminista filminstitút, ilyen filmintézet ilyen számolásokat, és az átlag egyébként ma, tehát mondjuk a legfrissebb adatok 2017-esek, még mindig ez a 20. Tehát az Atlantis, az fölötte van egy kicsit a 2017-es átlagnak az amerikai televíziós sorozatokban és filmekben. Tehát, hogy valójában őszintén ez még mindig mondjuk az 50%-tól elég messze van, illetve látszik lent, hogy ezen a bizonyos Bechdel teszten mennyi megy át a csillagkapu részei közül. Az SG-1-ben 38%, az Atlantisban már több mint a fele. Tehát látjuk, hogy alapvetően azért a férfiak a dominánsabbak, hogyha ezt a tesztet és a beszélő szerepeket nézzük akkor is. Na jó, csak hogy nem az számít, hogy hány darab van belőlük, a nőket nem lehet kilóra mérni, lehet, de szóval, hogy a nők fontosságát nem lehet kilóra mérni, ezért az is fontos, hogy azok, akik nők benne, ők milyenek, és ennek egy nagyon érdekes és a legjobb megtestesítője Samantha Carter. Carter százados, Carter őrnagy, attól függ, hogy éppen melyik periódusát nézzük a sorozatnak. Nem tudom, ki az, aki emlékszik az első részre. Fergeteges feminista kiáltvány az első rész a maga módján. Zseniális párbeszédekkel. Azzal kezdődik, hogy mondják Jack O'Neillnek, hogy Carter százados nem sokára érkezik az eligazítóba. Ülnek, várnak, ugye férfias dolog, katonaság, stb. Ott ült 6 pasi, és így fölnéz Jack, hogy hol van már a pasi. És akkor mondják neki, hogy nem pasi. Nő. És akkor látszik az arcán, hogy az abszolút zavaró. Most ide fognak hozni, Sam Carter ide hozzák, és még a végén az is kiderül róla, hogy nem férfi. Megérkezik, lezajlik a beszélgetés, bemutatkoznak, stb. És elhangzik ez a mondat, amit így konkrétan Jack O'Neill fejéhez vág Samantha Carter, hogy attól, hogy a szaporító szerven belül hordom, nem vagyok kevesebb önnél. Egyébként a rész végén ezt kiegészi az, hogy okosabb vagyok, az biztos. Tehát, hogy így ezt is hozzáteszi, de ez már alapvetően nem gender kérdés, és amikor érzékeli, hogy a ott lévő férfiak nagyon furcsán néznek rá, akkor közli velük, hogy ne aggódjanak, azért babával játszottam, Matt Mason-nal. Most, aki nem tudja, Matt Mason az egy ilyen űrhajós akcióbaba. Egy olyan akciófigura, hogy a Holdon, ilyen Holdon élő asztronautának a figurája. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná, hogy egy ilyen Transformers akciófigurával játszott, ezzel nem sikerült alátámasztania, hogy akkor ő tényleg nagyon nőies lenne. Egyébként nagyon, olyan szempontból nagyon érdekes a Samantha Carter, hogy nagyon nem nőies sok szempontból. Ugye egyrészt Samnek becézik az egész sorozatban, a Sam az ilyen formán nyilvánvalóan egy férfi név. El is hangzik a sorozatban, hogy az apja, ugye Jacob Carter, akit látom is a sorozatban, ő nyíltan bevallottan fiút akart, és ezért gyakorlatilag fiúként is nevelte. Ráadásul az édesanyja, azt hiszem 11-12 éves, hogy kiskamasz korában meghal. Tehát alapvetően a Samantha Carter egy nagyon sajátos helyzetet képvisel, mert sok szempontból nagyon férfias. Nem igen látunk olyan attribútumokat nála, olyan tulajdonságot és viselkedésmódokat, amiket hagyományosan a nőkhöz társítunk. Nincsen gyereke például a történet során, nem kifejezetten a gondoskodó, amikor tényleg szépen föl kell öltözni ebben az említett emancipációs részben, akkor egy kézkabaré, hogy ő így húzogatja magát, meg látszik rajta, hogy olyan kínosan érzi magát, hogy valami döbbenet, és nem érzékeli azt, hogy mind a Jack, mind a Daniel Jackson, azok így...
De még Tilk is,
így tátoszabban meg, hogy te Samantha, gyönyörű vagy. De hogy ő neki ez így nem, ő nem foglalkozik a külsejével egyébként, ilyen szempontból is sajátos, hogy egyáltalán nem visel a nőiességet hangsúlyozó ruhákat sem. Tehát, hogy abszolút nem hangsúlyos az, hogy ő nő, és...
A magánéletét mutatja.
Igen, de hogy alapvetően nem az a nőc is nő, és egyébként így is hat a férfiakra, tehát mindenki tud legalább öt részt mondani, amikor egy idegen férfi beleszeret a Samantha Carterbe, tehát hogy ezzel együtt is egyébként vonzó tud lenni. Azt szokták mondani egyébként, hogy a Samantha Carter klasszikusan a feminizmus második hullámának a képviselője. A feminizmus második hulláma az a 60-as, 70-es éveknek a terméke, és alapvetően az volt a témája, hogy a nők a második világháborúban elkezdtek dolgozni kényszerből, mert sokszor a nők kezdtek el dolgozni, és a második világháború végével megpróbálták helyre billenteni a világrendjét, hogy a nők újra maradjanak otthon, és elégedjenek meg a háziasszony szereppel, és az ez ellen való lázadásnak, a lázadás terméke, a feminizmus második hulláma, ahol a női munkavállalás erősödik föl, és a Samantha Carter, a Samantha Tapping, a színésznő, ő kifejezetten kérte is, hogy ő csak úgy írják, mintha egy férfi lenne. Tehát, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ő mindennek tud csinálni, amit egy férfi, hogy itt nem, tehát, hogy ez nem kérdés, és hogy kifejezetten kérte a forgatókönyvírókat, hogy az ő karakterét eszerint igazítsák, hogy ebből ne legyen kérdés. Érdekes összehasonlítani Samantha Carter első jelenetét az eligazítóban, a tátosszája bámuló férfiakkal, ahhoz, ahogy a Csillagkapu Atlantis indult 7 évvel később. Az első, akit meglátunk, aki a központi parancsnoka az egésznek, mászke föl és dirigál, az egy nő, ugye Elizabeth Weir, senki nem kérdőlezi meg az ő autoritását, ő osztja a parancsokat, ő az expedíciónak a vezetője. Ami megkérdőjelezés éri, az katonai síkról éri, hogy ő nem katona, hanem egyébként diplomata, de hogy alapvetően azt, hogy ő lép át először a Csillagkapun, ő megy előtt. Tehát, hogy alapvető az, hogy ott már nem kérdőjeleződik meg az, hogy ő nőként miért került egy ilyen helyzetben, ilyen vezető szerepbe. Egyébként visszatérően vannak még női szereplői azért a Csillagkapunak, és az az érdekesben, hogy mind nagyon különbözőek. Tehát a Téla szerintem a kihasználatlan lehetőség valahol a sorozatban. Az első részben, amikor megismerkednek Télával, akkor kiderül, hogy ő a közösség vezetője. Megérkeznek a bolygóra, eléjük mennek a bolygó lakói, és mondják, hogy elviszik őket a vezetőjükhöz a faluba, és kiderül, hogy Téla a vezetőjük a faluban, tehát ő is abszolút vezetőhelyzetben van, de ő neki például, ő nem mondanám azt, hogy nem hangsúlyozza a nőiességét az öltözékével. Tehát ő már például egészen másként öltözködik, és nem használják ki. Tehát, hogy ő mellékes maradt sok szempontból az Atlantisban, pedig nem feltétlen kéne így lennie. Egyébként, ha már ilyen nőies öltözék, akkor Valamaldorán a következő évad, a SG1 utolsó három vagy négy évadából, ő aztán a másik véglet, ő az, aki így öltözik, látjuk a képen, jobbra lent, tehát hogy, és ő az, aki konkrétan fegyverként használja sok esetben a vonzó külsét, a nőiességét, és szereti, hogy a sok tesztoszteron körülötte a férfiakat manipulálhatja, tehát hogy ő egy egészen mást képvisel. Átugrottam közben, ki emlékszik, hogy a Janet Frazier a doktornő az SG1-ben. Hogyha az ember megkérdez bármilyen feminista megközelítésből elemző filmkritikust, feministát, stb., azt mondja, hogy valójában Janet Frazier a feminizmus megtestesítő szereplő, de azért, mert még ahogy mondtam, Samantha Carter nagyon férfias valahol, addig a Janet Frazier az, aki tudós. Ott dolgozik a katonák közt, katona. Ugyanakkor anya. Tehát ő az, aki egy teljes komplex női karaktert mutat be, hiszen megvan benne mind a kettő, ő abban is erős, ami hiányossága ilyen szempontból a Samantha Carternek. A Camille Vray-ről mindenki tudja, kicsoda? Ő a Stargate Universe-ből a csaj, a nő. Őt azért tettem ide, mert ez is egy nagyon érdekes dolog, és ismét visszavitt a Csillagkapu konzervatív jellegéhez, hogy ő az első nyílt a homoszexuális karaktere a sorozatnak. Ha az ember elolvas fanfictionöket, vagy slash fictionöket fogalmazzunk így, akkor nagyon visszatérő verziók vannak arról, hogy valójában Daniel Jackson és Jack O'Neill milyen szép és boldog pár lehetnének. Tehát, hogy bizonyos fanfictionökben ez egy visszatérő dolog, de alapvetően ő se előtte, se utána nem fordul elő a Csillagkapuban az, hogy egy homoszexuális egy nyíltan vállaló szereplő legyen. Ők ráadásul egy hosszú, tehát, hogy gyakorlatilag házasságban él egy másik nővel, és egy hosszú távú stabil párkapcsolatban, tehát, hogy nagyon nyíltan kezeli ezt. Az, hogy mennyiben más a férfi meg a női homoszexualitás, ez most így, ez hosszú lenne. Hogy mennyiben kezeli másként a társadalom a két dolgot. Kis érdekesség, ígérem gyorsan, de nem tudtam kihagyni, mert nagyon illik az egész kérdésköréhez. Azt mondtuk, hogy a nő más, férfi szemmel nézzük, abból következik, hogy a férfi az alap, a nő az más. Pont ebből kiindulva arra jutottak, hogy a nő nagyon sokszor jelenti az alapját szörnyeknek. Hiszen a más, a szörnynek alapvetően az a lényege, hogy más, mint én, átlépi azt a határt, és az fenyegető a határátlépés, hogy valamiben más. Lehet ilyen határátlépés, nem tudom, nagyon komoly a határa halál, tehát mondjuk a zombik, azok tipikusan határátlépő szörnyek, hiszen átlépik azt az egyébként nagyon erős határt, ami élet és halál között van. De ugyanígy mondjuk a vámpír is egy viszonylag erős határátlépés, normál esetben nem eszünk vért, meg nem eszünk meg embertársainkat. Tehát a kannibalizmus is határátlépés. Tehát, és egy Barbara Creed nevű ausztrál kutató, ő egy egész komoly elméletet épített föl arra, hogy mi, hogy lehet csoportosítani, és hogy lehet gondolkozni, hogy a nő az egyfajta szörny, és milyen ilyen női szörnyek vannak a filmtörténetben, meg a kultúrában, és nagyon érdekes dolgokra jut egyébként, amik tökéletesen visszaköszönnek a Csillagkapuban is, tehát, hogy ők valószínűleg olvasták Barbara Creedet, vagy csak tényleg úgy érezték, hogy ez erre alkalmas is. Nem vettem ki az összes szörnyet Barbara Creed listázásából, csak azt, ami most nekünk a Csillagkaphoz érdekes lehet. Például a Monstrous Womb, a rémisztő méh. Ugye mi a férfi szemszögből a legrémisztőbb? A nőnek a képessége az életadásra. Ez a férfi szemszögéből más, fura, érthetetlen, tehát hogy egészen más. Következésképpen a leginkább horrorisztikus dolgokat e köré lehet kitalálni. A példa, amit egyébként a Barbara Creed elevez, az az Alien. Tehát ennyi szóval adja magát a példa. Nem tudom, hogy előttetek van-e a Hathor című része a Csillagkapunak, amikor a Goa'uld nő, a Goa'uld lárvák létre, tehát hogy elkezd Goa'uld lárvák tucatjait, ott ül egy nagy jacuzziban, és elkezdenek így helyes Goa'uld lárvák ott egy idő után úszkálni körülötte. Ugyanehhez a részhez kapcsolódik egyébként, amikor a nő boszorkány. Ez is nagyon gyakori a mindenféle kultúrában, népművészetben, irodalomban, mindenhol, és Creed úgy csoportosítja a boszorkányt, hogy a nőnek van valami olyan hatalma, amivel képes elvenni a férfi a kezét. Kifejezetten. Ugyanúgy Hathor, nem tudom ki emlékszik tényleg ilyen részletében az epizódra, gyakorlatilag a Cheyenne-hegyi bázis minden férfi alkalmazottjának elmentek otthonról. Meglátják a nőt, és így, jaha, igazad van, hó. Tehát teljesen elmegy az eszük, és gyakorlatilag a nőknek kell megmenteni a bázist, mert rájuk nem hat ez a bizonyos varázslat. Tehát varázslat kiderül, hogy egy pszichodrog, egy ilyen feromonon alapuló pszichodrog, de úgy alapvetően ez a rettegés, hogy a nő elveszi a férfi eszét, ez tükröződik benne. Az Atlantisban a lidércek, azok egy az egyben vámpírok, ezt nem nehéz kitalálni, csak a tenyerükön van a vámpírfoguk. Ami igazán érdekes benne, hogy a legeslegelső Atlantis részben, a legeslegelső lidérc, akit meglátunk, az egy gyönyörű nő. Egészen konkrétan egy hosszú, lángvörös hajú, rendkívül kivágott hófehér ruhát viselő, hogyha eltekintünk attól, hogy ő lidérc, egyébként egy kifejezetten gyönyörű nő. És ez megint a tipikus ilyen női szörny, hogy kiszívja az életet valakiből, elveszi az életet tőle. Egyébként nagyon érdekes, tehát Barbara Creed megmagyaráz elég sok mindent, részben Freud alapján, tehát hogy abból indul ki részben, hogy Freud azt mondja, hogy mit tudom én, Ödipusz komplexus, meg kasztrációs félelem, meg stb. Tehát hogy egy csomó, tehát bizonyos dolgokat onnan vesz, és kitér arra, hogy mondjuk a fogak, az abból az ősi félelemből ered, hogy a vagina dentáta és a férfi nemi szerv leharapása, ez ilyen ősi férfi rettegés, és ezért olyan fontos a vámpíroknál is, meg sok esetben a lidérceknél is az, hogy ilyen fogas, gonosz külsejük van. Ennek megvan a maga freudi pszichológiai háttértörténete. Az epizódokat egyébként megnéztem, 97%-ban férfiak írták, tehát hogy ez valószínűleg sokat elárul. Igen, csak hogy nem csak nő lehet. Tehát a férfihez képest a nő a más, csak hogy a férfiasság sem olyan egyszerű már, főleg most arról, hogy azt mondjuk, hogy na, ilyen a férfi, van egy prototípusunk, pa-pa-pa-pa-pa, ez igaz, rá is köszönjük szépen. Ő van a nagyon hagyományos értelmet férfiasság, aktív, domináns, kompetitív, fizikai, erős, kockázatkereső, ezek azok, amik a konvencionális férfiasságnak mondjuk az attribútumai vagy jellemzői, aminek aztán egy férfi vagy megfelel, vagy nem, vagy külön, tehát hogy ez sem feltétlenül egy pontot jelent, hanem ahogy lent megpróbáltam fölrajzolni, ha valaki vitatkozni akar velem, örömmel veszem, Sándor, mi vitatkoztunk rajta, amikor így elhelyeztem a különféle szereplőket, hogy ők vajon mennyire esnek távol ettől a bizonyos tradicionális férfi szereptől, ahogy látszik, azt mondtam, hogy Ronon Dex van a legközelebb hozzá. Tehát a fizika, tehát hogy ő a férfi ősállat megtestesítője a maga módján, a kedves mosoly ellenére is, tehát hogy egy nagyon, nagyon férfias képet testesít meg. A három együtt, John Shepherd, Jack O'Neill és Cameron Mitchell, ők ugye mind a hárman katonák, mind a hárman kemény férfiak, de mindegyiktől látunk nagyon speciális helyzeteket. Tehát mondjuk a Jack O'Neill egy csomószor hallgat a szívére, megenged az érzéseinek, meg mutatja ki mondjuk az érzéseit, ellentétben azzal, hogy a fiúk nem sírnak. Tehát, hogy ők azért már egy kicsit eltávolodnak ettől az elképzeléstől, és látjuk távolodunk, látjuk Daniel Jacksont, hát ő...
Valaki kétdimenziós és izma van, akkor az tradicionálisan férfias.
Nem feltétlenül kell. Lehetne karaktere is. Nézd meg mondjuk a western hősöket, tehát nem feltétlenül kéne kétdimenziósnak lenni. Speciál Roman Dex egy kicsit kétdimenziós, de hogy az nem abból következik, hogy ő tradicionálisan férfias, csak nem is így sikerült.
Hát szerintem igen. A John Shepherd sokkal közelebb van a Roman Dexhez.
Jó. Egy sör fölött vitatkozott nagyon szívesen bárkivel arról, hogy hogy helyezzük el. Igen, az igazán érdekes viszont az, hogy a vége Radek Zelenka. Zelenka a Csillagkapu Atlantisból. Ha az ember megnézi, a férfiasság fokmérőjénél látszik fönt, hogy heteroszexuális. Ez egy nagyon fontos fokmérő, ez egy nagyon, a tradicionális férfiasságnak egy nagyon fontos eleme, hogy az igazi férfi az heteroszexuális. És ugye azt mondtam, hogy nem volt nyílt a homoszexuális szereplő a Csillagkapuban, a Camille Ray-ig. Az egyetlen szereplő, akinél mindenki azt mondta, minden rajongó azt mondta, hogy ugyan nem derül ki a sorozatból, de ő komoly tételben fogadna rá, hogy egyébként homoszexuális, az az Zelenka. Egyébként végig nincs rá utalás. Tehát, hogy ha akarom, akkor oda képzelem, hogy kedvesen nézett valaki. Tehát, hogy nem derül ki, de az biztos, hogy ő már nagyon, tehát hogy egymás mellé teszünk Ronan Dex-el, akkor így érzékeljük, hogy mire gondoltam. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy időben, tehát nagyon hosszú ideig a női szerepek változása dominált, hogyha ilyen gender kérdésekről van szó, és az utóbbi 10 évben egyre inkább megerősödött az is, hogy ne hagyjuk háttérbe szorulni egyébként a férfi szerepeket sem, és a maszkulinitás válságáról, arról, hogy mennyire megkérdőjeleződött ez a hagyományosság. Amit mondjuk nem is a Ronan Dex, de mondjuk az O'Neill, stb. Képvisel, hogy például milyen nehéz helyzetben van egy férfi, hogy esetleg az a férfiasság, amit ő a család apjától látott, az mire ő fölnőtt, már megkérdőjeleződött, és most már ilyen szempontból kezd egy kicsit helyre billenni a mérlege az ezzel való foglalkozásnak, hogy ez is egy teljesen komoly szociális kérdésé vált. Én most egy eszét a Star Trek Discovery férfi szerepeiről írok. Tehát nem a Michael Burnhamről, hogy jé nő, hanem arról, hogy jé van egy homoszexuális pár. Tehát, hogy ez egy egészen új és nagyon népszerű vizsgálati terület lett. Egy kis csemege. Ugye a Stargate Origins az a legújabb időben, mert itt a készítés idejét tekintve, de ez játszódik a leginkább a múltban. Itt megnézni azt, hogy hogyan kell viselkedni a kislány. Itt lehet megnézni azt, hogy van egy olyan, hogy szerep. És hogy a szerep, ahogy valamennyire maga a szerep szó ki is fejezi, ez nem biztos, hogy teljesen belülről jön, ezt tanulni lehet, esetleg ezt rákényszerítik. A szerepet el lehet utasítani, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy ő egyáltalán nem tud megfelelni ennek a szerepnek, akkor megpróbálja elutasítani, erre a környezetre reagálhat. Tehát, hogy ez egy oda-visszaható folyamat valójában, hogy egy milyen szerepet, hogy tölti be a női szerepet valaki, és nagyon vicces megnézni, amikor megismerjük a főszereplőt, Catherine Langford kisasszony, akkor ő aputündéri pici lánya. Kisfehér ruhában, szoknyáskában mosolyog, igen apám, szeretlek apám, ha te mondod apám, tapapapapa. Szigorúan adminisztratív munkát végez, tehát ő nagyszerű régész lenne, de hát a női régész az így a nem létező kategória, következésképpen ő a női feladatot végzi, katalogizálja azt, amit másokos férfiak összeszedtek. És ugye elrabolják az édesapját a nácik, átviszik a csillagkapun, és eltűnt apu, és abban a pillanatban hopp, ketté nem fordt kiszasson, kicserélték. Úgy ront be, sajnos nem játssza le a gifet a gép, de eltűnt az apja, és beront a vőlegényéhez. Lekapja az asztalról a viszkit, úgy, ahogy van, letönt a dorkán 2 deci viszkit így az üvegből, lebassza az asztalra, és közli, hogy elrabolták az apját, és ők most mennek. És a két férfi az így, mi van? És attól kezdve ő dirigál, átlögdösi a férfiakat a kapun, közli velük, hogy hülyék, és mit kéne csinálniuk. Szóval, hogy ő nála abban a pillanatban, hogy az a szerep, hogy ő apuci, jól nevelt kicsi lánya, az hopp, így vége, akkor egy egészen másfajta, sokkal modernebb női szerep szerint működik, ahol a vőlegénye még eleinte próbálja neki mondani, hogy de hát én vagyok a férfi, és hát bújj el a hátam mögé. És akkor a nő így néz rá, hogy így, tehát így viccelsz. Tehát, hogy így ezt nem kéne komolyan gondolni. És gyors voltam? Igyekeztem. Köszönöm a figyelmet. Nem hadartam nagyon?